Magyar turistákat öltek meg Etiópiában, olasz, belga, ausztrál és német áldozatok is vannak, fegyveresek támadtak rájuk. Gyilkossággal gyanúsítják az olasz kapitányt, az Zátonyra futott óceánjáró tovább süllyed. Nem plagizált, ezt állítja Schmidt Pál, a köztársasági elnök az ügy kirobbanása óta először szólalt meg. Magyarországról vitáznak, a magyar miniszterelnök is felszólal az Európai Parlamentben. Ez a Híradó délben, jó napot kívánok! Magyar turistákat öltek meg Etiópiában, de egyelőre ellentmondásos információk vannak arról, hogy egy vagy két magyar áldozat van. Csoportjukat fegyveresek támadták meg az ország északkeleti részén, Afar térségében. Az etióp kormány szóvivő megerősítette azokat az információkat, hogy az áldozatok között vannak magyar, német, belga, olasz és ausztrál állampolgárok is. Két sérültje is van a támadásnak. A szóvivő azt is mondta, hogy a turistákat az eritreai kormány által kiképzett fegyveresek támadták meg. A Vörös-tenger partján fekvő nomádok lakta sivatagos terület nem biztonságos hely a külföldieknek. Azt egyelőre nem tudják, hogy a turisták miért mentek oda. Az Etiópiában történtekkel kapcsolatban a miniszterelnök szóvivője egyelőre annyit közölt, hogy Orbán Viktor utasítására a külügyminisztérium és a terrorelhárítási központ is próbálja kideríteni, hogy mi történt a magyarokkal. A holtesteket délután szállítják az etióp fővárosba, ahol azonosítják őket, pontosabb információkat csak ezután lehet tudni. Továbbra sem találják azt a két magyart, aki a Zátonyra futott olasz óceánjárón utazott. Rajtuk kívül még 26 embert keresnek a baleset helyszínén. Az eddigi adatok szerint 11-en haltak meg, és egyre kisebb az esélye annak, hogy túlélőket találnak. Reggel ismét abba hagyták a kutatást, mert az oldalára dőlt hajó megmozdult és tovább süllyedt. Közben házi őrizetbe helyezték a kapitányt, ő az elsők között hagyta el a süllyedő hajót, és többszöri felszólításra sem ment vissza a fedélzet. Gyilkossággal gyanúsítják.
A Grossettói börtönben hallgatták ki Francesco Schettino kapitányt, aki pénteken Zátonyra futott a Costa Concordia óceánjáró luxushajóval Giglio sziget közelében. Bruno Leporatti, a kapitány ügyvédje szerint Védence részletesen elmondta, hogy mi történt. Schettino a kihallgatáson tagadta, hogy túl közel ment volna a parthoz, mondta az ügyvéd. A kapitány a meghallgatáson azt mondta, nem tartja bűnösnek magát, sőt azt állította, hogy emberek ezreit mentette meg azzal, hogy a hajóját a baleset után a part közelébe manőverezte. Az ügyészek gondatlanságból elkövetett emberölés, hajótörés és a hajója elhagyásának gyanújával nyomoznak a kapitány ellen. Azért javasoltak vizsgálati fogságot, mert attól tartanak, a kapitány megszökik, vagy bizonyítékokat hamisít meg. Az események rekonstruálása után az ügyészség fenntartja korábbi álláspontját, vagyis arra kérjük a bíróságot, hogy tartóztassa le és zárja börtönbe Francesco Schettino kapitányt, mondta az ügyész. Az ügyészek azzal is gyanúsítják, hogy túl későn adott ki riasztást, és nem rendelte el időben az evakuálást. A parti őrségnél úgy tudják, a legénység maga kezdte meg a mentési munkálatokat anélkül, hogy a kapitány kiadta volna rá a parancsot. Az illetékes bíró mindezek után úgy döntött, kiengedi a fogdából Francesco Schettino kapitányt, és házi őrizetbe helyezte. Közben újabb és újabb túlélők mesélnek, hogy fejetlenség volt a baleset után a hajón. Megan Maury is az óceánjárón volt. Mintha a Titanicon lettünk volna, hatalmas pánik tört ki. Semmi, sem a hajó személyzete nem tudta, mit kell tenni, mondta. A mentő alakulatok tegnap újabb 5 holttestet találtak az óceánjáróban. Ezzel 11-re emelkedett a tragédia áldozatainak száma. A két magyarról továbbra sem tudni semmit.
Nem plagizált, ezt állítja Schmidt Pál. Az államfő az MR1 Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, hogy legjobb tudása szerint készítette kisdoktori disszertációját, vagyis nem tulajdonította el senki szellemi tulajdonát. 21 különböző forrásból dolgozott, és ha tehetné, ismét ugyanígy járna el. A hvg.hu egy hete írt arról, hogy Schmidt Pál 1992-ben írt doktori disszertációja szinte szóról szóra megegyezik egy bolgár sportkutató 80-as években írt tanulmányával.
Az államfő most szólalt meg először a plágiumvád ügyében, amelyről a hvg.hu írt először. Alapállítása szerint Schmidt Pál 1992-es kisdoktori disszertációjának nagy része megegyezik egy bolgár sportkutató tanulmányával. A köztársasági elnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában azt mondta, hogy minden ilyen dolgozat alapirodalomra épül. Az egyes értekezések közti különbség abból adódik, hogy a végén ki milyen következtetést von le.
21 különböző forrás volt, köztük ez a bizonyos a Nikolaj Georgiev által írt könyv is, ami egy nagyon átfogó munka volt, de ő is abból indult ki, hogy egy bizonyos törzsanyagot megemlített, ez a sokat emlegetett 180 oldal, és ha még egyszer kellene írnom, még egyszer ugyanidejük adnék ki, mert ezek tényszámok.
Schmidt Pál az akkori szabályokról azt mondta, a kisdoktori disszertáció formája megengedte azt is, hogy csak a dolgozat végén egyben sorolja fel a felhasznált forrásokat.
A szabályokat nem én hoztam, hanem a szabályokat az egyetem akkori szabályzata, és az én konzulensem és opponensem, akik végig figyelték a munkámat, végignézték a felhasznált szakirodalmat.
A Semmelweis Egyetem rektora hétfőn felkérte a testnevelési és sporttudományi kar dékánját, hogy hozzon létre tényfeltáró vizsgálóbizottságot, amely tanulmányozza a kisdoktori disszertáció létrejöttének körülményeit.
Magyarországról vitázik mai ülésén az Európai Parlament, a vitán Orbán Viktor is felszólal. A zöldpárti, liberális és szocialista képviselők eljárást indítanának Magyarország ellen. Strasbourgból az MT Hírcentrum munkatársa Bende Balázs tudósít.
Kemény vitára számít ma az Európai Parlament tegnap megválasztott új elnöke. Martin Schulz elmondta, külön örül annak, hogy a plenáris ülésen a magyar kormányfő is jelen lesz, amikor Magyarország és az Európai Bizottság vizsgálata lesz napirenden. Az EP frakcióival ismét várhatóan José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke ismerteti az uniós végrehajtó testület megállapításait, és beszámol a kötelezettségszegési eljárás elindításáról. A néppárti frakció elnöke Joseph Daul elmondta, Orbán Viktor arról tájékoztatta, hogy tiszteletben kívánja tartani a bizottsági értékelés eredményeit. Ismét heves politikai támadásokra lehet majd számítani azonban a zöldek és a liberálisok részéről. Az utóbbi frakciót vezető Guy Verhofstadt közleményében úgy vélte, hogy az Európai Bizottság nem ment eléggé messzire tegnapi döntésével, ezért szerinte eljárást kell kezdeményezni Magyarország ellen az uniós szerződés 7. cikke alapján, amely az uniós alapértékek megsértése esetén alkalmazandó.
Az Európai Bizottság tegnap jelentette be, hogy 3 eljárást indít Magyarország ellen kötelezettségszegés miatt. Brüsszel szerint a jegybank törvény sérti az uniós függetlenségi követelményt. A testület kifogásolja a bírák nyugdíjkorhatárának csökkentését, arra hivatkozva, hogy ez életkor szerinti diszkrimináció lehet a bírákkal szemben. Brüsszel az adatvédelmi biztosi poszt megszűnése miatt is eljárást indított. Magyarországnak a szokásosnál kevesebb ideje, 1 hónap. Van válaszolni. Orbán Viktor miniszterelnök január 24-én Brüsszelben tárgyal majd José Manuel Barroso bizottsági elnökkel a kifogásolt kérdésekről. Eltérően értékelik az ellenzéki pártok, hogy az Unió eljárást indított Magyarország ellen. Az MSZP szerint mindez elkerülhető lett volna, ha a kormány meghallja az ellenzék figyelmeztetéseit. Az LMP szerint az ország rossz alkupozícióba került az Unión belül. A Jobbik élesen bírálta a bizottság eljárását Magyarországgal szemben. A demokratikus koalíció arra szólítja fel a miniszterelnököt, hogy módosítsa az unió által kifogásolt törvényeket. A Fidesz támogatja a kormányt abban, hogy valódi érvek mentén konzultáljon az uniós testülettel. Legkésőbb ma el kell kezdeni az elbocsátásokat a közszférában, az erről szóló kormányhatározat szerint összesen több mint 6700 embert küldenek el, minden harmadikat a kormányhivatalokból. A kabinet szerint az idei költségvetési hiánycél teljesítése és a hatékonyan működő állam kialakítása miatt szükséges a leépítés. A szakszervezetek együttműködési fóruma közleményben tiltakozott a döntés ellen, és mielőbbi egyeztetést sürgetett. Az érdekképviselet figyelmeztet arra, hogy a kormány nem munkahelyek ezreinek megszüntetését, hanem tízezreinek létrehozását ígérte. Heteken belül elérheti az 500 forintot az üzemanyagok ára. Szakértők szerint tavasztól már ennyiért lehet tankolni, ha az eddigiekhez hasonló ütemben drágul az olaj és tovább gyengül a forint. Éjféltől ismét drágultak az üzemanyagok. A 95-ös benzin 4, a gázolaj 6 forinttal kerül többe. Az egyes kutaknál 20-25 forintos árkülönbség is lehet. Egy éve ilyenkor 70 forinttal volt olcsóbb a benzin és 100-zal a dízel. Elfogadta a kormány az új nemzedék jövőért programot, amely az otthonteremtésben, a családalapításban és a karrierépítésben segít a fiataloknak. A program 14 és 35 év közöttieknek kínálhat megoldást. A Girószász András kormány szóvivő szerint a kormánynak fontos, hogy a fiatalok itthon teremtsenek jövőt maguknak és a munkájukkal szerzett jövedelmükből megéljenek. A program kidolgozásánál összesen 1200 fiatalt és 300 ifjúsági szervezetet kérdeztek meg. Adókedvezményt is kaphat, aki hungarikumot állít elő, illetve forgalmaz. Az MT Hírcentrum információi szerint ez is szerepel a hungarikum törvényhez kapcsolódó rendeletben, amelynek részleteit ma ismerteti a vidékfejlesztési miniszter. A hungarikum törvényről tavasszal dönthet az országgyűlés.
Európában nálunk a legnagyobb hagyományunk.
Ezért is lobbiznak a szikvízgyártók, hogy a szódavíz is hungarikum legyen.
Nagyon fontos, hogy azok, akik jellegzetesen magyar termékeket, hungarikumokat állítanak el, kapjanak valamilyen fajta támogatást, például egy közös marketing lehetőséget.
Az MT Hírcentrum információi szerint nem kizárt, hogy a reklámkedvezmény mellett adókedvezményt is kaphat az, aki a jövőben hungarikumot állít elő, illetve forgalmaz. A tavalyi év végén benyújtott törvényjavaslat szerint a jövőben minden megyében létrehoznának egy olyan szervezetet, amely azonosítaná és rendszerezni a nemzeti értékeket egy úgynevezett értéktárba. Majd a Hungarikum Bizottság választaná ki ezek közül a hungarikumokat, amelyek külön védjegyet is kapnának. A szaktárca szerint a hungarikumoknak minősülő termékek előállítása a kis és közepes vállalkozások beindítását is elősegítheti, és hosszabb távon javíthatja a vállalkozások versenyképességét. A cél az, hogy minél több vállalkozás viselje a hungarikumokat tanúsító védjegyet. Korábban a vidékfejlesztési miniszter azt mondta, hogy a hungarikumok a nemzeti tudat részei, és ezért védelemre szorulnak.
A hungarikumok azok a nemzeti tudat részei, büszkeségünk tárgyát képező dolgok, és mint ilyen érték védelembe szorulnak, többek között azért is, hogy amit magunkénak érzünk, az tényleg egyfajta értéktárba rögzítve legyen.
A parlament a márciusban kezdődő tavaszi ülésszakon fogadhatja el a törvényjavaslatot. A törvény a megszavazástól számított harmadik hónap első napján lépne életbe, és attól számított egy éven belül létre kellene hozni a hungarikumok gyűjteményét.
Újabb három hónappal, április 20-áig meghosszabbította József Rohács előzetes letartóztatását a bíróság. A Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolásával gyanúsított szlovák férfi fellebbezett a döntés ellen, így az nem jogerős. Az 1998-as Aranykéz utcai robbantással nem gyanúsítják Rohácsot, de a rendőrség továbbra is vizsgálja, hogy milyen szerepe lehetett a 8 halálos áldozattal járó merényletben.
József Rohácsot példátlan biztonsági intézkedések mellett a Nemzeti Nyomozó Iroda Tanúvédelmi Szolgálatának kommandósai vitték a bíróságra a letartóztatás meghosszabbítása előtti meghallgatására. A bíróság épületét kiürítették, a tárgyalásokat elhalasztották, a környéket tűzszerészek vizsgálták át. József Rohácsot azzal gyanúsítja az NMI, hogy 1998-ban ő ölte meg Fenyő János média vállalkozót. Rohács nem tett vallomást, de tagadja, hogy köze lenne az ügyhöz. Rohácsot két nappal ezelőtt lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés büntettével is meggyanúsították. A nyomozási bíró szerint ez a bűncselekmény már elindult.
A nyomozási bíróság azonban megállapította az iratok alapján, hogy ez a bűncselekmény József Rohácssal szemben már elévült, ezért a lőfegyverrel és lőszerrel visszaéléssel történő gyanúsítása jogszabályba ütközik, ez a bűncselekmény nem is képezi az előzetes letartóztatás meghosszabbításának indokát.
A bíróság három hónappal, április 20-áig hosszabbította meg a szlovák alvilágban Patkány néven ismert férfi előzetes letartóztatását. A döntés nem jogerős, a végső szót a fővárosi törvényszék mondja ki. József Rohács neve Fenyő János médiavállalkozó meggyilkolása mellett az 1998-as Aranykéz utcai robbantás kapcsán is felmerült. Mivel a két merillet között kevesebb mint 5 hónap telt el, a rendőrség vizsgálja azt is, hogy a fenyőgyilkosságban, illetve az Aranykéz utcai robbantásban lehet-e József Rohács a közös pont. A híradót Víg András tudósította.
4 év börtönre ítélte a Szegedi Városi Bíróság azt a Dóci férfit, aki csaknem egy hónapig tartott fogva a tanyáján egy rokkant nyugdíjast. A vádlott azt ígérte, hogy munkát ad neki, de végül egy funérlemezből összetákolt melléképületben tartotta, és azzal fenyegette, hogy megöli, ha megszökik.
Egy dóc melletti tanyán dolgoztatták és tartották fogva akarata ellenére a rokkant nyugdíjas férfit. Egy melléképületben lakott a bíróságon azt mondta, embertelen körülmények között. A férfi elmondta, hogy sokszor kiabáltak vele, és volt, hogy vasvillát is fogtak rá, ezért nem mert megszökni. Pedig kijárhatott a tanyából, a közeli kocsmában is járt. Állítása szerint ott is elmesélte a pultosnak, hogy szeretne elszökni, csak nem mer. Azt mesélte a pultos, és azt tanácsolta, hogy óvatosan szökjön meg, mert korábban fogvatartója hasonló eset miatt már megvert egy férfit. A kocsmáros azt, hogy ilyet mondott volna a bíróságon, tagadta. A rokkant nyugdíjasnak végül sikerült megszöknie. Egy bank dolgozói segítettek neki, miután nyugdíjáért bement a pénzintézetbe, és ott elmesélte, mi történt vele. Fogvatartóját súlyos fenyegetéssel elkövetett zsarolás és személyi szabadság megsértése miatt találta bűnösnek első fokon a Szegedi Bíróság, és 4 év börtönbüntetése ítélte. A Dóci családfő mindvégig tagadta, hogy akarata ellenére tartotta volna a tanyán a férfit. Az ítélet nem jogerős.
Ezek voltak a hírek délben, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Híradót 7:30-kor láthatnak. Én köszönöm a figyelmüket, szép napot, viszontlátásra!
Fototípusok.
Nem.
Fototípusok.
Szerintem te is használod ezeket, csak nem tudod. Passztípusok.
Passz.
Zsuzsi.
Aktataposó.
Mi? Aktataposó. Így játékosokat nem szeletelünk, vagy csak ritkán.
Karak.
Karak, kubuk. Az egy rókanév a vugból. Kivik az több gyümölcs.
Kuvik.
Kuvik az remek bagolynév. Amiket itt a játékosok feltalálnak, a szabadalmaztatni kéne.
Maradj talpon. Ma az M1 műsorán.
Jó napot kívánok! Ma délelőtt módosította a válogatott EB keretét Mocsai Lajos. Szerbiából Bobák Róbert jelentkezik.
Mocsai Lajos szövetségi kapitány a beálló Szőlősi Szabolcsot benevezte a hátralévő 2 csoportmérkőzésre, így a csurgó tehetséges játékosa ma este pályára léphet Spanyolország ellen. A szabályok értelmében a kapus Tatai Péter és a szélső Vadkerti Attila továbbra is a lelátóról szurkolhat a társaknak. Cserére csak a középdöntőben lesz lehetősége a kapitánynak. A tavalyi VB bronzérmes spanyolok egyébként rendkívül szimpatikusan beszéltek Mocsai Lajos együtteséről. A rutinos kapus José Ombrados és Iker Romero szerint ma este Újvidéken 2 hasonló képességű válogatott csap össze, apróságok dönthetik el a végeredményt.
A találkozót élőben közvetítjük nem sokkal 8 óra után, és a Kossuth Rádióban is figyelemmel követhetik. Férfi vízilabda válogatottunk tegnap lehengerlő győzelmet aratott Hollandia ellen. Az 5 gólos Kis Gergely azonban óvatosan nyilatkozott a találkozó után.
De az aranyéremért megyünk minden világversenyre, Sánkhájba is azt szerettük volna, és most is azt szeretnénk. Tehát mindent ennek akarunk alárendelni, ezért is vettük komolyan a hollandokat, a görögöket, macedónokat és a törököket is majd a továbbiakban, hogy a csoportmérkőzéseken ne aludjunk el azért, mert a miénk a könnyebb csoport, és a másik ágon hatalmas riválisok küzdenek egymással. Ennek van nagy nehézsége. Az egyik legnagyobb nehézsége sajnos meg is történt, hogy volna egy sérültünk, Madaras Norbi, akinek kiesett a porcelánfoga. Reméljük, hogy ez hamar orvosolható lesz, szegény kapott véletlenül egyet lövés közben, nem volt szándékos. Ezeket kell leginkább elkerülnünk egy ilyen meccsen, amellett, hogy koncentrálnunk kell, hogy meglegyen a különbség a csapatok között, hiszen mindenki csak akkor tudunk megvenni, ha azt hozzuk, amit esetleg az olaszok ellen hoztunk. Hiszen, hogyha csak a nadrágot dobjuk be a vízbe, ahogy szokták mondani, akkor szoros eredmények születhetnek egy ilyen meccsen is.
Elek Ákos a Videoton válogatott labdarúgója a török Eskişehir Sport csapatához szerződött fél plusz 3 évre. Eközben Priskin Tamás közös megegyezéssel felbontotta a szerződését az angol Ipswich Town-nal, így szabadon igazolhatóvá vált. 50 ország mintegy 370 versenyzője indult a magyar nemzetközi asztalitenisz bajnokságon. A verseny Ami a magyar férfiakat illeti, a 16 versenyzőből még 6-an vannak versenyben a továbbjutásért. Csoport elsőként kezdte a mai napot Fazekas Péter és a sérüléséből felépülő Pázsi Ferenc, aki parádés labdamenetekkel hozta a kötelező győzelmeket. A fiatalok közül versenyben van még az ifjúsági korú Móricz és Szita. A főtáblára jutásért ma kialakul a végleges mezőny. A szinte verhetetlen kínai válogatott holnap kezdi meg szereplését. Nem sikerült a kvótaszerzés Vas Dórának a ritmikus gimnasztikázók londoni tesztversenyén. Az esélyesek gond nélkül menetelnek az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, még szettet is nehéz rabolni ellenük.
Viszonylag sima napot tudtak le az esélyesek szerdán az Australian Open második fordulójában. A címvédő Kim Clijsters például mindössze egy gémet vesztett a francia Buffon ellen. A kínai Lina is két sima szettben lépett túl a lengyel Rogovskán. Az első kiemelt Wozniackinak is két szett kellett, a győzelemhez azonban a második játszmát csak 7-6-ra tudta megnyerni a Rus Tatiasvilivel szemben. A férfiaknál Federer pihenhetett, hiszen a német Beck nem tudott kiállni ellene, így játék nélkül jutott tovább. Míg Nadal valóban németet vert, hiszen Haas ellen 3 szettben harcolta ki a továbbjutást. A második helyen kiemelt spanyol 6-4-6-3-6-4-gel került a legjobb 32 közé.
Az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban a Miami 3 vereség után tudott újra győzni. A tavalyi döntősnek figyelnie kell, mert még Florida határain belül is találni riválisokat.
Az Orlandónak elvileg nem kellett volna, hogy gondot okozzon a Charlotte látogatása, utóbbi ugyanis legutóbbi 9 meccséből 8-at elveszített. De talán pont ezért Stan Van Gundy együttese végül mégis megszenvedett a győzelemért. A fehérmezes floridaiak az első 3 negyedben nem tudták lerázni a jól dobó vendégcsapatot. Másfél perccel a lefújás előtt tudta csak Ryan Anderson 1-3 ponttal megnyugtatni csapatát és az orlandói híveket. Ezután már kézben volt a meccs a Magic számára, végül 96-89-re meg is nyerte a találkozót, és a 3. helyen áll a keleti főcsoportban, míg a Charlotte csak az utolsó előtti. Az elnöknek, bizonyos Michael Jordannek lesz még dolga az észak-karolinai csapattal.
Este 8-kor jelentkezünk ismét sporthírekkel, köszönöm figyelmüket!
Köszöntöm a kedves nézőket, a következő napokban is téli időre számíthatunk, de csak a naptár szerint. Hiszen ismét erőteljes nyugati áramlás veszi át az uralmat időjárásunk alakításában, irányításában. Ezzel az áramlással majd ez a hatalmas felhőrendszer érkezik meg a holnapi nap folyamán, és ezzel együtt több hullámban ismételten óceáni enyhe légtömegek. Ugye ilyenkor a kontinens jobban lehűl, mint az óceán fölött lévő légtömeg fűti a kontinens nagy részét. Ez várható nálunk is a következő napokban, és ráadásul frontok sorozata veszi célba a Kárpát-medencét. A mai nap folyamán erős front még nem várható, inkább csak egy gyenge melegfronti felhőzet húzódik felettünk. Ebből szálingózik, vagy gyengén esik a hó a Duna-Tisza közé, illetve a keleti területeken a nap folyamán. Nyugaton már szakadozik a felhőzet, az Alpok alján akár plusz 7 fokig is emelkedhet a hőmérséket. Az éjszakai órákban átmenetileg kevesebb helyen fordul elő csapadék, lesznek helyek, ahol a felhőzet is felszakadozik, ott hűl majd jobban a levegő, és foltokon akár köd is képződhet. Aztán újból erősen megnövekszik a felhőzet, úgyhogy a holnapi nap folyamán borult égre számíthatunk, a Dunántúlon sokfelé esővel, és a délnyugati széllel érkező enyhe levegő hatására plusz 5, plusz 6 fokig emelkedik a hőmérséket, az a hó is elolvad, ami eddig esett. A Duna vonalától keletre is egyre több felé eső várható, átmenetileg az Észak-Alföldön ónos eső is eshet, havazni egyedül az Észak-Alföldön fog helyenként, illetve a hegyekben, de ez is vizes hó lesz a 0 fok feletti hőmérsékletben. A lehulló hó olvadásnak indul. A következő napokban pénteken egy hideg front okoz sokfelé esőt, kevés helyen esetleg havat. A hétvégén már kevesebb helyen fordul elő csapadék, szombaton a nap is kisüt az országban több felé. Akkor a szél északnyugatira fordul, egy picivel hidegebb levegő érkezik, de hát ezt igazándiból meg sem érezzük. Vasárnap főleg északon eshet majd az eső, havas eső vagy a hó. Én ezzel megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Hogy Julia megcsókolja Jack Portert.
Ne keresd a bajt, mert az úgyis rád talál.
Ő egy gyilkos.
Titkok.
Mondd meg! Megölte az anyámat!
Hazugságok.
Nem tudom, kiben bízhatok.
Szenvedély.
Kérlek, ne tedd ezt.
Veszélyes szerelem. Minden hétköznap délután az M1-en.
Csak óvatosan.
A Kara fiát trikó, és hogyan válhatott botrányossá egykor mesterek és tanítványok viszonya. A kortárs egy múltba néző kiállítás kapcsán annak járt utána, vajon a mesterek a mai képzőművészetben is ugyanannyira fontosak-e a tanítványoknak.
Kortárs, ma este az M1-en. A szuperhatalom, amelyet senki sem tudott legyőzni, önmagát pusztította el. A rendszer nincs többé, eltemették. Az emléke viszont halhatatlan. Lebilincselő dokumentumfilm sorozat a szocializmus végnapjairól, hétköznapi emberek különleges sorsáról, a korszakról, melyben másként nevettek, másként féltek, másként hittek, másként éltek. Viszlát, elvtársak! Ma este az M1-en.
Én nem hiszek abban, hogy birtokolhatjuk egymást.
Mi van akkor, hogyha valóban tudok ebben a földi életemben olyan döntést hozni, ami örökké tart?
Személy szerint kinek mit jelent a hűség? Én azt tudom, hogy igen, sose zavarba jönnék.
Soha az életemben nem csaltam meg senki.
Négy szellem. Pénteken este az M1-en.
Itt van velünk tehát a múlt heti nyertesünk, a Balogh család.
Azt hiszem, hogy Peti ma is felbekötted a gatyádat, hiszen a csapat nagyon jó formában van.
Ellenkezőjét tanítja, mint az úr.
Kirendezte a 2004-ben készült Passió című filmet. Hol született Mózes?
Banna Mester, ezért nagyon aktív vagy.
Gratulálunk! Sikerült megint jól elhúzni.
A Szövetség. Szombaton délután az M1-en.